Krisztusban szeretett testvéreim, lehet, hogy furcsának tűnt azt, hogy a 90. Zsoltárt végig énekeltük, de talán a jelenlévők tudják, hogy a 90. Zsoltár az a reformátusoknak a himnusza. És éppen a legutóbbi reformátusok lapjában van egy cikk, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy vajon ezt, amit a mi himnuszunknak vallunk, hányszor énekelték végig a gyülekezetek? Én mióta itt vagyok Szombathelyen, hogy ezt nem énekeltük végig. Pedig a mi himnuszunk. Istenről való nagy-nagy vallomás. És ha mi nem ismerjük és nem énekeljük a himnuszunkat, akkor ki az, aki megteszi helyettünk? Ki az, aki van Istenről? Mert kicsoda Isten? Sokan így teszik fel a kérdést, ami megválaszolhatatlan hitelesen, vagy pedig spekulációkra ad lehetőséget végtelen és céltalan eszmei fejtegetésekre. Mert hogyha hitelesen akarunk válaszolni testvéreim a kérdésre, akkor azt így nem lehet feltenni, hogy kicsoda Isten, mert a kérdés csak így érvényes, hogy kicsoda nekünk Isten. Így több összakban. Mert óhatatlanul létjogosultsága van az egyes számnak is, de ma már kísért az individualista világban, hiszen ez a Zsoltár, és igazából Isten egész igéje arra hív fel bennünket, hogy nem egyedül vagyunk a világban, hanem az ő népeként létezünk, a választottak közösségeként. Annyi érvényessége van az egyes számnak, hogy a személyes felismerés visz el embereket a közösségi cselekvésig. Visz el abba, hogy bemerje vinni a közösségbe életét, életének gondjait, örömeit, mindaz, ami a legfontosabb neki. Sőt, az egyéni felismerés ad bátorságot ahhoz, hogy vállalni tudjunk és merjünk a közösségért. Az Isten népének közösségéért, a nemzet közösségéért, amelyből vétettünk. Mert emlékszem, testvéreim, én, amikor a 80-as évek második feléjének Romániájában nem lehetett énekelni a himnusz, mert azért börtön járt a magyar himnuszért is, meg a székely himnuszért is, és nagyon bizalmas körökben mertük ezt énekelni csupán, akkor Isten tiszteletek végén mindenhol felzengett ez a 90. Zsoltár, és ez a mi számunkra olyan azonosulás volt a nemzettel, mintha énekeltük volna a nemzeti imádságunkat. Te benned bíztunk elejétől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak, ismerjük Szent Molnár Albertnek a gyönyörű fordítását. Kicsoda hát nekünk az Isten? Ez a kérdés, amely nekünk feszül, és amelyre megpróbálok, testvéreim, nagyon röviden, mai Zsoltár versek alapján, Isten szent lelkének segítségével valamiképpen választ adni. Hiszen ez a kérdés nem az én kérdésem, hanem a ti kérdésetek, testvéreim, azoknak a kérdése, akik lelkileg megpróbáltattak, akik testileg megpróbáltattak, a mi nemzedékünknek a kérdése, amely nem lát jövendőt ebben az országban, és fiataljaink összeszedik magukat, és egyetlen perspektívaként, épp a tegnap beszéltem egy végzős orvostan hallgatóval, és nagyon arra felé hajlik, hogy ő is megy sokakkal együtt, valahol nyugaton keresni jobb életlehetőséget, és egyre többet is, egyre inkább halljuk ezt. Kicsoda nekünk az Isten? Nekünk, akik itt vagyunk? Nekünk, gyermekeinknek és unokáinknak. És azt olvassuk, hogy Uram, te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Nem csak voltál, hanem vagy, és leszel. Gyönyörű ez a magyar szó, hogy hajlék. Benne van ennek az eredete, amit még valamikor keletről hoztunk magunkkal, ahová bemenekültek Ugye fölé hajlították a hajlékot, hogy védelmet nyújtson. Behajlítottak valamit, hogy védelmet adjon. Valami olyan, ahová elrejtőzhet az ember, sőt, nem csak az ember, hanem ahová elrejtőzhet egy egész nemzedék, sőt, a nemzedékek sorozata. Hiszen, Uram, Te hajlékunk voltál nem csak nekünk, hanem nemzedékről nemzedékre. A világ kezdetétől fogva vagy Te oltalma és védelmezője a Te népednek. És a testvéreim, nem csak a pillanat kiszolgáltatottságának a túlélését jelenti az ember számára, hiszen épp ez a keleti fogalom, ugye, amikor jöttek a mi őseink, ott, ahol hajlékot csináltak maguknak, átmeneti hajlékot csináltak csupán, hiszen mentek tovább, a pillanatnyi veszedelem elől menekültek be oda, legyen az időjárási veszedelem, vagy netán ellenséges törzseknek a támadása. Olyan gyönyörű, ahogyan Károlyi Gáspár megérzi ennek a gyönyörűségét a 16. században még élőként hordozza magában, hiszen, vagy később utalok rá, más bibliafordítások teljesen másként fordítják ezt a szót. Ugyanis testvéreim, az, hogy védelem és hajlék nekünk az Isten, azt jelenti, vagy valami olyasmit jelent, amikor kisgyerekeknél látni azt, hogy egy hirtelen eseményre, amely megrettenti őket, oda menekülnek, nem csak az édesapjukhoz és az édesanyjukhoz, hanem ezt talán jelenlévők, akik neveltek gyermeket, vagy nevelnek most kisgyermeket, sokszor átélték, hogy nem csak oda fut az apjához, vagy az anyjához a kisgyermek, hanem gyorsan beáll a lába mögé, és így belekapaszkodik. Védelemként maga elé tolja. Ezt jelenti az oltalom. Van hová behúzódni. Valamibe belekapaszkodni. És nem változik meg kívül a világban semmi, de belül valami nagyon megváltozik. Egy biztonságérzet. Tudom, hogy van valaki, aki elém állva szükségeltetik. Lehet, hogy néha úgy érzem, hogy mögöttem van, és egyedül megyek az úton. Egyszer nekem a középiskolában mesélte, nem nekem, hanem nekünk az osztálynak mesélte az egyik fiatal angol tanárnőnk, hogy mikor egyetemista volt, egy nagyon késő este mentek haza, és hát ugye többször kísérték haza fiúk, ugye akkor még, hogy úgy mondjam, gentlemannek illet lenni, lányokat egyedül hazáig nem engedni az esti sötétben. És mondta, hogy volt olyan, aki előtte ment és félt. És volt olyan, mikor este megtámadták, és mögötte állt a fiú, és olyan biztonságérzete volt, hogy kimondhatatlan. Nem attól függ, testvéreim, hogy hogy érezzük, hogy mögöttünk áll-e az Isten, vagy előttünk áll, hanem az, hogy tudjuk, hogy valaki olyan van mellettünk, valahol előttünk, mögöttünk, körülöttünk, akire biztosan számíthatunk, akibe belekapaszkodhatunk, aki védelem, hajlék a mi számunkra. Vagy pedig, testvéreim, ugyancsak egy kép szülő és gyermek viszonyából, amikor még az sem elég, hogy beáll a gyermek, különösen nagyon kis gyereket a szülő mögé, hanem amikor az egyetlen biztonság, hogy ölbe veszik, és akkor is úgy odabújik, belebújik szinte a szülőbe ez a gyermek, rásimítja a fejét, és az egész életével, mindenével ott van a szülő. És kívül tombolhat bármi hatalmas biztonság. Ez az élet számára védelem. Védelem az Isten, testvéreim, azoknak, akik bátrak oda menni és belebújni, hiszen hallottuk, Uram, Te voltál nékünk, hajlékunk nemzedékről nemzedékre. A modern építészetben újra visszatérnek a boltíves alkotásokhoz, hiszen régóta tudták, hogy a nagy hajlékoknak, hajlításoknak a tartó elemei azok nem a boltívek maguk és a kövek, amelyek ott egymásra vannak rakva, hanem az igazi teherbírást azt az alap viseli. Hiszen épp az a boltíveknek a csodája, hogy ezt a felülről ránehezedő gravitációs erőt megosztva szépen levezetik az alapra. És mi tudjuk, hogy ki az alap, ami keresztény hitünk számára. Az a kő, amelyet építőmesterek megvetettek. De ez a megvetett kő lett mégis hitünknek alapja, a megváltó Jézus Krisztus. Nem mi viseljük, testvéreim, az élet terheit csupán, hanem van valaki, aki biztos alapként ott van, aki hordozza az életünk terheit azért, hogy ránk csak egy rész jusson, mert ha az nyomna minket, ami őt nyomná bűneinknek teljes terhe, akkor elpusztulnánk. De éppen az a kegyelem, hogy ő maga mellénk áll, és segít nekünk hordozni. Óv és véd bennünket. Az a Krisztus, aki ennek a nagy-nagy boltíves épületnek, amely Isten választott népe nemzedékről nemzedékre a fundamentuma. És ez az a fundamentum, amelyről azt mondja a Szentírás, hogy ezen a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Ő az, akire lehet építeni az életet nemzedékről nemzedékre. Ugyanakkor az, hogy kicsoda nekünk az Isten, Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre, azt is jelenti, hogy Isten menedék. És ez az, amire utaltam korábban, a német biblia fordítások, illetve érdekes módon a római katolikus testvéreinknek a biblia fordítása is ezt hozza. Uram, Te voltál nékünk menedékünk, nemzedékről nemzedékre. Ez eredetileg az Ószövetség görög átírásából, az úgynevezett Septuagintából származik, de nagyon szép hasonlat. Te voltál a menekülésnek a helye. És Te vagy mindig Isten, a menekülésünknek a helye életünkben. Tehát oly sokszor ki kellene menni a világból. És boldog az az ember, aki tudja, hogy van hová menni. Van egy biztos pont, ahol megmenekülhet az őt körülvevő veszedelemben. Elrejtőzhet. Valami olyasmi, mint a mezei vadaknak, a gyenge kis nyúlfiókáknak a bokor. Nem tűnik nagy dolognak, testvéreim, de visszaemlékszem gyermekkoromban, amikor kint dolgoztunk a határban, nyaranta legalább egyszer megtörtént, hogy valahol egy bokorban egy ilyet kis nyúlat találtunk meg. Mert neki nem volt más menekülése, ereje nem volt futni, egyedül maradt, és egyetlen reménysége az volt, hogy meghúzódik valaminek a védelmében, és talán elvonul fölötte a veszedelem. Isten oly sokszor, és nagyon sok embernek kevésnek tűnik, kis bokornak, pedig ott, abban a pillanatban ez minden. Ahogy a kis tehetetlen és kiszolgáltatott állatoknak a számára, ugye mi számunkra is. Isten minden ott abban a pillanatban egyedüli menekülési lehetőség. Ott, ahol elrejthet az ő titka az avatatlan szemek elől. Ott, ahol meghúzódhat az Istenben bízó és az Isten kereső embernek az élete. Ugyanakkor az, hogy Isten, ami hajlékunk nemzedékről nemzedékre, jelenti azt is, testvéreim, hogy ő egy biztos pont. Mindig. A hívő embernek és a választott népnek az életében. Emlékezzünk csak vissza mindannyiunk által ismert tékozó fiúnak a történetére. Aki elmegy, messze megy, és azt gondolja, hogy önállóan majd beteljesíti az életét, természetesen egy olyan vagyonnal megy el, amit az atyai házból hozott magával, ami törvény szerinti része volt, aztán a nagy szabadságban ismerjük, hogy végére jár ennek az örökségnek, és amikor végére jár ennek az atyai örökségnek, úgy is mondhatnám, mikor az ember sokszor végére jár az isteni örökségnek, akkor talán eszébe jut. Miként ennek a tékozó fiúnak is az édesapai háznak a melege. Eszébe jut, hogy az ő édesapja házánál a cselédek különböző vannak, mint ő kint a nagy szabadságban. Mondja is a Zsoltár egy másik helyen, jobb nekem egyetlen nap, Uram, a te védelmedben, mint ezer nap egyedül. Jobb az Isten közelében lenni, mert biztos pont. Akinek az életében Isten biztos pont, az tudja, hogy hova lehet a bajokban, akkor már nagyon mélyen van és kilátástalan teljesen az élet, visszatérni. És az, hogy biztos pont, testvéreim, ez ugyanakkor jelent egy kötődést is. Ha belegondolunk, hogy mikor indult el a nagy urbanizáció folyamatában ez a tömeges városra tódulás, mindannyian ismerjük ebben a régióban, de nem csak itt, hanem Nyugat-Európában is, a múlt századnak a 60-as éveiben. Attól kezdődően gyakorlatilag a 80-as évek közepéig tartott ez a hatalmas kivándorlás. Miért? Hát azért, testvéreim, mert az 50-es években fosztották meg az embereket, mindattól, ami évszázadokon keresztül nemzedékre felépült, ami az örökséget, a biztos pontot és a kapaszkodót jelentette. Akkor vették el a földeket, amelyhez különösen ragaszkodtak a magyarok, akkor vették el a házakat, akkor vettek el életlehetőségeket, és attól kezdve, hogy nem volt biztos pont az emberek életében, jó magam a 80-as évek végétől, a 90-es évek elejétől figyelem annak a nemzedéknek és annak a népnek a vándorlását, amelyből jó magam is vétettem. Testvéreim, azt tapasztaltam, hogy azoknak, akiknek volt egy állam által kiutalt városi tömbház lakásuk, de nem volt még a tulajdonukban sem, nagyon könnyen szedték a sátorfájukat, hogy megint egy régi fogalommal éljek, és indultak útnak, mert nem volt vesztenivaló. Néhány személyes emlék, útordarab, de igazából semmi vesztenének való nem volt. És azt, amit látunk, amire már utalást tettem az igehirdetés elején, hogy ma a fiataljaink útnak indulnak és mennek, épp ez az, hogy nincsen biztos pont és nincsen kötődés. Nincs mihez ragaszkodni. Miért? Mert elveszett. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Biztos pont az életünkben, ahová mindig vissza lehet térni. Otthon van az ember, amikor Istennel van, és otthontalan, Isten nélkül ebben a világban. Igen, testvéreim, otthontalan, sok otthontalan bolyong ebben a világban. Lehet, hogy holmi futó vagyonok olykor össze-össze gyűrődnek, de a lét Isten nélkül elveszíti a biztos pontját. Nem csak időben, nem csak térben, hanem életben is. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre, jelenti negyedszer és utoljára azt, hogy van örökségünk. Mert akinek van valamije, nem csak anyagiakban, hanem lelkiekben is, az örökséget tud továbbadni. És ha Isten az öröksége a hívő embernek, akkor az utánunk, jövő nemzedéknek is ebből tudunk adni. A legnagyobb örökség, testvéreim, az a lelkiek, mert az anyagiak bármikor elveszhetnek. De a lelki örökség megmarad mindig. És emlékezzetek vissza, itt ül egy idősebb generáció, a ti számotokra mi jön át? Szüleiteknek, nagyszüleiteknek az életéből. Az-e, hogy mennyi pénzt adtak, vagy az, hogy lelkileg milyen gazdag volt, az a hajlék, ahonnan jöttetek. És éppen az említett világváltozásban elveszhetett föld, elveszhetett ház, elveszhetett örökség, de az, amely a lélek öröksége volt, amelybe talán öntudatlanul benne volt nemzedékeknek, és ki tudja hány nemzedéknek a drága öröksége, néha, mint egy mélyre rejtett kincs, budjon a felszínre egy-egy családlátogatáskor, hogy a nagyapa még Bibliát olvasott vasárnap reggel. És visszajár 60-70 évesen. Lehet, hogy rég elfelejtette, hogy milyen ajándékokat kapott pénzben, De az, hogy ott ült a család az asztal körül, és a nagyapa, mint öreg pátriárka olvasta a Szentírást, ez kíséri életén keresztül az embert. A lelki örökség, testvéreim, amelyet rozsda és múj meg nem emészthet, tolvaj el sem lophat. Ez a legdrágább. És akinek van ma is lelki öröksége, annak van mit továbbadni, lesz vagy nem lesz anyagi, lesz elég vagy nem lesz elég, amennyit szeretnék, nem ez a kérdés. Hanem van-e bent a lelkiekben olyan, amit tovább tudunk adni a gyermekeinknek és az unokáinknak, hogy ők is elhiggyék és bátran hallják, hogy Uram, Te voltál nékünk hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. Sajátos kötődés. Az ember életében ez a lelki örökség, különösen azoknak, akik távol kerültek a szülőföldjüktől, és sokan vannak itt ilyenek ebben a gyülekezetben, akik Istenben találhatják meg újra az ő kötődésüket, az újat, nem felejtve a régit, sőt, mellétéve mindannak ajándékát. Azt is mutatnám, amely egy megtérés előtti életből, egy megtért élet ajándékaként jön felénk. Isten a védelem, a menedék, a biztos pont, az örökség, vagyis az otthon. A hívő ember számára öröktől fogva, és az is lesz. És ma kettős emlékezésben vagyunk itt, testvéreim. Az egyik emlékezünk 2009. május 22-ére, amikor egy lett újra a mi világban élő magyar református népünk. És akik ott voltunk, akkor azon a napon Debrecenben tudtuk, és azóta is remélem sokan tudják és átélik. Mit jelent, hogy Isten a mi hajlékunk nemzedékről nemzedékre? Ugyanakkor ma van itt a gyülekezetben két olyan család, aki Istennek erre a drága örökségére emlékezik. Nemzedékről nemzedékre. Arra az ajándékra, amit megéltek, és amelyet most három nemzedékben itt örvendezve hordoznak Isten előtt. Kicsoda nekünk az Isten? Boldog az az ember, aki a zsoltárossal együtt válaszolni tudja hittel és meggyőződéssel. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre, minek előtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva Te vagy. Örök Isten. Pénzen vehetsz magadnak ágyat, de pihentető alvást nem. Könyveket igen, de agyat nem. Ételt igen, de étvágyat nem. Házat igen, de otthont nem. Gyógyszereket igen, de egészséget nem. Luxust igen, de boldogságot nem. Imást igen, de jellemet nem. Még vallást is vehetsz. De megváltást nem. Uram, Te voltál népünk hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. Amen.